Dicsőtessék a Jézus Krisztusnak, a Hitértelem gyógyulás műsort hallgatják, amit Csókai András szerkeszt. A technikus, aki ma segít, Somorjai József. Ez az adás havonta keddenként jelentkezik, havonta egy alkalommal 16 óra 50 perckor. Én Mahó Adrien vagyok, és a mai napon a demenciáról fognak hallani. A műsor vendége Márton Andrea. Márton Andrea szociológus, szociálpolitikai szakértő, csoportterapeuta. Jelenleg a Katolikus Szeretett Szolgálat szociálpolitikai szakértője, módszertani munkatársa. Szociális intézmények szakmai fejlesztési feladataival foglalkozik, valamint a gyermekvédelemben, az utógondozói program szakmai igazgatója. És a mai napon elvállalta Andrea, hogy beszél nekünk a demenciáról, a kóros szellemi hanyatlásról, amiből tudásunk szerint kb. 500 ezer ember szenved Magyarországon. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagy megtiszteltetés, hogy dr. Mahó Adrien és dr. Csókai András műsorában itt vendégként szerepelhetek, hiszen két hetente nekem is van egy műsorom az Otthon a Családba, és mindig tudom, hogy mekkora izgalom felkészülni így egy közös beszélgetős élő műsorra.
Különösen olyan alaposan, ahogy te szoktál felkészülni, Andrea, tehát az valóban egy nagyon nagy időigényes, meg fáradtságigényes, az biztos. Az első kérdésem tehát, hogy beszélne nekünk a kezdeti jeleiről a demenciának.
Igazából azért is tartottam fontosnak, és örültem ennek a lehetőségnek, hogy erről beszélhetek, hiszen ahogy te is mondtad, hogy a Katolikus Szeretett Szolgálatnál dolgoztam főállásban másfél évig, és most már külső szakértő vagyok, és ott míg főállásba tevékenykedtem, akkor egy nagyon fontos programot kaptunk a Emberi Erőforrás Minisztériumtól, mint feladat, a demenciával élők nappali ellátójának szakmai irányelveiről gondolkodjunk, hogy mi az a legjobb szolgáltatási mód és típus, amivel lehet segíteni a demenciával élőket, illetve az ő hozzátartozóikat. Amit így fontos tudni erről a betegségről, erről tulajdonképpen ez egy tünetegyüttes, hogy igazából észbeli funkciók romlását lehet tapasztalni a személyen, és tulajdonképpen először egy nagyon lappangó tünetegyüttes, mert apróbb megnyilvánulásai vannak, például elfelejtünk valamit, vagy nem oda helyezünk valamit, ami logikusan ott lenne, vagy tájékozódásbeli problémák merülnek fel. Viszont azt kell ezekről a tünetekről tudni, hogy ezek az idő előre haladtával egyre erőteljesebbek lesznek, és ez olyan szinten fokozódhatnak, hogy utána mindennapi életet teszik lehetetlenné, vagy nehezítik meg. Tehát amikor már nem talál valaki oda, vagy nem ismeri meg a hozzátartozóit, ez nyilván sokszor a hozzátartozóknak egy nagyon nagy fájdalom és nagyon nagy nehézséget okoz, és ezért is szinte már a demenciának a legsúlyosabb fázisában teljes 24 órás felügyeletet igényel a személy. Amivel lehet a hozzátartozóknak segíteni, hogyha bárki érzékeli saját magán, hogy valamiben kicsit másképp működik, akkor érdemes minél hamarabb segítségért fordulni, hiszen a tünetek kialakulásában ez egy fontos dolog, hogy hát megelőzés, illetve a szinten tartása a tüneteknek az minél tovább megmaradjon.
És akkor ezek egészen apró jelek, tehát szinte fel se tűnnek, nagyon figyelmet kell szentelnek, és akkor értékelni kell ezeket, ugye? Tehát fontos akkor, hogy ennek jelentést tulajdonítsanak.
Igen, én azt gondolom, igen, és hogyha véletlenül kiderül, hogy mégsem erre kell gondolni, hogy demencia, hanem ebbe a mindennapi stresszes világunkba túlterheltségről van szó, vagy valaki túlfeszítette magát feladatokkal, vagy túl sok helyen kell helytállnia, és van egy kifáradás, akkor is lehetnek ilyen jellegű tünetek. Azért ezt lehet tudni, hogy ez inkább a 60-as évek fölött járó személyeknél jellemzőbb, de azért tapasztaltunk már olyat, és én is, ahogy jártam a Alzheimer kafékba, láttam olyat, hogy ennél fiatalabb 40 feletti személyeknél is elindult ez a folyamat. És amit mondtam, hogy igazából itt javulást nem lehet elérni, amit lehet, hogy lassúbb legyen a lefolyása ennek a folyamatnak, viszont ezért nagyon-nagyon sok mindent lehet tenni. Akár azzal, hogy úgymond az agyunkat tornáztatjuk, tehát tanulunk, tehát ez a life learning, tehát hogy minél tovább tanuljunk, akár nyelvtanulás, bármilyen más olyan, amivel frissen tartjuk a gondolkodásunkat, és tornáztatjuk az agyunkat, az sokat számít, a mozgás, az étkezés.
Igen, én is tudok egy példát mondani, volt a hospice házban egy nagyon kedves kollégám, aki 72 éves volt, és előadásokat tartott a demenciáról, és úgy vágott az agya, és elmondta nekünk, hogy nagyon sokat jelent valóban, hogyha valaki frissen tartja a tudását, hogy bizony akkor ő ad elő, és nem ő szenved betegségben.
Igen. Hát ez nagyon fontos. És az étkezésnél is az úgynevezett mediterrán típusú diéta, a sok zöldség fogyasztása, ez egy nagyon fontos része lehet ezeknek a megelőzés, vagy úgymond a karbantartás és a állapotromlásnak a megelőzésében sokat segíthet.
Igen, meg azt is hallottam, hogy a jóléti államokban, ahol bevezették ennek a betegségnek a gondozását, ahol figyelmet fordítanak a demens betegeknek az életminőségére, ott megállt az Alzheimer kornak a számának a növekedése.
Hát igen, én azt gondolom, hogy most már így Magyarországon is, ahogy lehet látni, hogy a társadalmunkban a korfa eltolódik, és az idősebb korosztálynak a lélekszáma az nagyobb, és úgymond ezek a típusú betegségek is egyre nagyobb számba érik el a lakosságot, tehát most már azért érzékelhető, hogy itt is figyelmet fordítanak rá, mint ahogy például a szociális szolgáltatásoknál, ugye az idős bentlakásos intézményekbe külön programokat lehet kialakítani, vagy külön részlegeket a demenciával élőknek, illetve most már nappali ellátás keretében is az, hogy napközben programokat szerveznek neki a szakemberek, és a estét azt a családjával töltheti. Egyébként nagyon-nagyon fontos a demenciával élőknél a biztonság kialakítása, azaz, hogy olyan környezetben, olyan személyekkel legyen, ahol ő biztonságban érzik magukat, ahol eltájékozódnak stabilan, és kompetensnek érzik magukat. Tehát éppen ezért például nagyon sokáig lehet úgy segíteni a demenciával élő személyt, hogyha megszokott környezetében van, mert akkor ő a megszokott rutin feladatokat el tudja látni. Tehát ugye ez az a betegség típus, aminél mondjuk a 40 évvel ezelőtti dolgokat részletesen, szinte percről percre el tudja mondani, de mondjuk, ami egy fél órával azelőtt történt, vagy fél órával azelőtt beszélgetett valakivel valami aktuális dologról, arra például nem annyira emlékszik kristálytisztán, sőt, lehet, hogy el is felejtő, hogy miről beszélgettek, és újra rákérdez. Éppen ezért a hozzátartozóknak, illetve a gondozóknak nagyon fontos a türelem. És például a Katolikus Szeretetszolgálat intézményeibe átvettek, illetve meghonosított Endrődi Zsuzsa és Kovácsics Zsuzsa kolléganők a legjobb barát modellt, ami Virginia Beltől vett át a Katolikus Szeretetszolgálat idős otthonaiba dolgozó szakmai csapat, ami igazából, én azt gondolom, hogy nagyon jó keresztényi hozzáállás egy betegségben szenvedő személyhez, tehát egyenrangú kapcsolatot próbál kialakítani, vagy ez van a fókuszában, hogy azért, mert valamilyen szempontból segítségre szorul, attól függetlenül ő egy ember, és az emberi életnek a tiszteletben tartása, ez egy nagyon fontos fókusza ennek a legjobb barát modellnek.
És elmondanád pontosan, hogy mi ez? Mert olyan szépen hangzik ez a legjobb barát.
Igen, amit itt elkezdtem mondani, hogy tulajdonképpen ez egy hozzáállást mutat, mármint a másik személyhez, a demenciával élőhez. Eleve én remélem, hogy már érződik így, ahogy beszélek erről a témáról, hogy nem azt mondjuk, hogy demens, tehát nem stigmatizálunk, hanem demenciával élő személyről beszélünk. Tehát ez egy olyan hozzáállás, amikor egyenrangú kapcsolatra törekszünk a másik féllel. És hát ugye, amit említettem, hogy például kialakulhatnak olyan konfliktusok, olyan helyzetek, hogy de én az előbb elmondtam, hogy mit kellene csinálni, de a demenciában ugye a kognitív funkciók romlanak, éppen ezért elfelejti. És igazából nem az lenne a lényeg, hogy erősködjünk, hogy kinek van igaza, hanem sokkal fontosabb a szeretet és a kapcsolat, tehát hogy ez megmaradjon, ez a kapcsolódás a másik személlyel, a szeretett személlyel, mert ugye nagy részt én azt tapasztaltam, hogy először a hozzátartozók kezdik ápolni, vagy ellátni az érintett személyt. Még például jellemző tulajdonságok, hogy nagyon fontos, hogy rugalmas tudjon lenni a segítő. Tehát nagyon sokszor humoros, de sokszor hogy mondjam, ilyen olyan helyzetek alakulhatnak ki váratlanul, amire nem számítottunk, és ezért nagyon fontos, hogy tudjon rugalmasan reagálni, képes legyen változtatni a segítő, legyen egy odaadó figyelő, tehát egy kicsit figyelni arra, hogy mire van a demenciával élő személynek szüksége, és igazából egy jelenlét, egy olyan valós jelenlét, hogy itt vagyok, számíthatsz rám, tehát nem az, hogy közben nyomogatjuk a telefonunkat, nézzük a tévét, meg még 800 e-mailt megírunk, hanem egy odafigyelő jelenlét a két személy esetében. Illetve egy másik olyan fontos jellemzője is van ennek a modellnek, hogy a segítő egy megértő, próbál belehelyezkedni empatikusan a demenciával élőnek a helyzetébe. Vajon mit érezhet ebbe a helyzetbe? Milyen lehet ez most neki? És hát, amit az előbb mondtam, hogy a megbízhatóság, hogy itt vagyok és számíthatsz rám.
Igen, akkor új alapokra helyeződhet egy kapcsolat, előfordulhat, hogy egészen nekem volt egy demens, az én anyósom az demens volt, és nálunk volt, és hát nem tudta, hogy én ki vagyok, azt hitte, hogy az unokája vagyok, és egész végig úgy beszélt hozzám, de közben annyira sok bölcsességet is mondott, tehát hogy nem annyira zavaró, hogy az embert nem igazán ismerik, azt tudta, hogy valahogy hozzátartozom, és nagyon jó volt vele beszélgetni.
Igen, egyébként ezt
tanítják.
Igen, egyébként ez egy jobbik verzió, mert sajnos én így akár a munkám során, meg hát azért a mi családunk sem volt ettől mentes. Én tapasztaltam sajnos, hogy van egy fázis, amikor olyan személyiségváltozás alakul ki, hogy szinte kritikát lanná válik, tehát akár egy nagyon intelligens, mélyen vallásos személy is egy olyan személyiségváltozáson megy keresztül azáltal, hogy ugye az idegrendszert éri ez a demencia, hogy nagyon meglepő, akár sajnálatos módon káromkodik, de ez nem tudatos, tehát ezt a betegsége hozza magával.
És ezt is el kell hordozni valahol, ezt is tudomásul kell venni, türelemmel kezdeni.
Hát ugye ez nem fog segíteni, hogyha állandóan rendre utasítjuk, mert igazából nincsenek a tudatába. És a középsúlyos demenciában, ugye beszéltem már ezekről a nagyon enyhe tünetekről, utána meg a másik végletről, amikor már teljesen eltévejedik, nem tudja, hol van, akár nyelési zavarok is fellépnek, tehát nem tud étkezni se. De van egy középsúlyos állapot, amikor nagyon sokszor elindulnak, kóborolnak, nem tudják, hogy pontosan hol vannak, vagy például az egyik otthonunkban, ahol helyettesítettem mint intézményvezető a Katolikus Szeretetszolgálat egyik intézményébe. Ott például volt egy néni, aki rendszeresen járt fiatalabb korába a ferencesekhez, a Ferenciek terére, Szentmisére, az egyik atyához, és mindig elindult hozzá az otthonból. De hát ez az atya már pont nem is volt ott a ferenceseknél, hanem már elhelyezték. Ezt csak azért mondom, hogy vannak ilyen régi emlékeik, és elindulnak, kóborolnak, vagy télen elindul egy szál pizsamába, vagy olyan személyhez akar elmenni, aki már akár több éve vagy évtizede is elhunyt. Tehát, hogy ilyen emlékezetbeli memória problémák jelentkeznek.
Nagyon szépen köszönöm, és most hallgassuk meg az első zeneszámot, a címe Jó az Úrban bizakodni című tezéi szám. Dicsőtessük Jézus Krisztusának, a Mária Rádió Hitértelem Gyógyulás műsorát hallgatják. A műsor vendége Márton Andrea, én ma Holdrén vagyok. A műsor betelefonálós a 061-374-0904-es számon. Andrea nagyon szívesen válaszol a kérdéseikre, tehát 061-374-0904, és a demenciával, a demenciáról, a kóros szellemi hagyatlásról beszélgetünk. Én azt hadd kérdezem meg, hogy beszéltél nekünk a kezdeti tünetekről. Mikor kell ezt a betegséget kezelni? Mikor kell már komolyan venni?
Én azt gondolom, és azt tapasztalom, én megelőzés híve vagyok, hogy ahogy már a zene előtt is említettem, hogy többféle tünete van, akár memória problémák, elfelejtünk ezt, azt, amazt, nem úgy működünk bizonyos tekintetbe, de nagyon fontos, hogy a mindennapi életbe is előfordulhatnak ilyen váratlan helyzetek, hogy valamit nem tudunk, hogy hova raktunk, vagy valami kicsit nem vagyunk annyira koncentráltak. Ez nem azt jelenti, hogy hát demencia vagy Alzheimer-kór problémával küzdünk. Én azt gondolom, hogyha bizonyos tünetek sűrűbben megjelennek, vagy többféle tünet együtt jelenik meg valakinek az életébe, érdemes ezzel foglalkozni, és hát ugye neurológusok, pszichiáterek, vagy akár a családorvosoknál is lehet ebben segítséget kérni, hogy hol lehet ezzel egy kicsit foglalkozni. De egyébként a Katolikus Szeretetszolgálat honlapján is több információ van, meg van a Katolikus Szeretetszolgálatnak egy projektje, az INDA projekt, ott például demenciáról, Alzheimer-korról többféle információt is lehet olvasni, hogy kinek mire érdemes figyelni, de én a megelőzést javasolnám, ami azt már korábban említettem, hogy a tanulással, étkezéssel, mozgással nagyon sok mindent meg lehet előzni.
És most nagyon jó volt hallani, hogy ennyit számít az étkezés, mert ez nincs eléggé kihangsúlyozva. Tehát pont a megelőzés, és hogy ezt a betegséget is egy egészséges életmóddal meg lehet előzni, ez nagyon jó hallani.
Hát illetve a kialakulásának, a tüneteknek a megjelenését lehet késleltetni, és megelőzni azt, hogy minél hamarabb megjelenjen. Tehát mondom, tehát késleltetni a betegségnek a előretörését az egyénnek az életébe, ezt lehet megelőzni.
És akkor maga az életminőség is sokkal jobb.
Sokkal jobb, lenni. Persze, persze, abszolút.
Beszélni nekünk a hozzátartozók. Egy telefonál van a vonalban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Hello?
Igen, hallgatjuk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Azt szeretném megkérdezni, hogy egészen fiatalon is, 30-40 éves korban is előfordul, jaj, mit akartam mondani, vagy ezt hova is raktam. Hát most vannak olyan helyzetek, amikor ez úgy általában fiatalok, és akkor arra is kell gondolni már ilyen fiatal korban, ez volt a kérdése.
Köszönöm szépen a kérdést. Igen, hát próbáltam ezt finomítani, hogy nem kell rögtön itt drámára gondolni, hogy itt mindenkinél ez a probléma áll fent. Azt gondolom, hogy ebbe a túlpörgetett világunkba, amikor nagyon sokféle információ jut el hozzánk, sokfelé kell figyelnünk, szüleinkre, testvérekre, munkánkra, gyerekre, férjre, feleségre, akkor túl vagyunk pörgetve, és előfordulnak ilyenkor, hogy elfelejtünk dolgokat. Én azt gondolom, hogyha ez nem naponta 25-ször fordul elő, akkor nem kell kóros dologra gondolni, de azért, hogyha valakinél már beindul egy állandósult, hogy soha nem tudja, hogy merre van, mit hova rakott, mit is szeretett volna mondani, akkor érdemes azt megnézni, hogy nincs esetleg túlfeszítve, vagy mi ennek az oka. Lehet, hogy teljesen más valami banális dolog van a háttérben, akár lehetnek más olyan problémák, ami előidézheti ezt. Én azt gondolom, hogyha valakinél egy nap többször fordul elő ilyen koncentrációbeli probléma, akkor érdemes megnézni, de nem kell egyszer-egyszer, hogy elfelejtjük, hogy jaj, hova raktam a kulcsomómat, jaj, mit is szerettem volna mondani, ettől én még nem gondolnám, hogy itt rögtön erről a betegségre kell rögtön gondolni. De egyébként én fontosnak tartom, hogy erről itt a Mária Rádióban tudunk beszélni, hogy ne legyen tabú, ne szégyeljük azt, hogyha akár a hozzátartozónk, vagy bárki, aki a családunkba érintett, hogy annak mi magunk segítsünk, és erről a témakörről minél hamarabb tudjunk beszélni.
Még egy betelefonáló van, köszönjük szépen, meghallgatjuk őt is, jó?
Jó estét kívánok!
Dicsőtessek, Jézus Krisztus!
Sziasztok! Sarkányi Ferenc vagyok, Békés megyéből, Elekről. Nekem két kérdésem van a témával kapcsolatban. Az egyik az, hogyha kezdődik egy Alzheimer-kor egy embernél, azt még lehet-e gyógyítani?
Akkor erre most reflektálnék, tehát igazából ezeket a betegségeket, a tüneteknek a súlyosbodását lehet, hogy mondjam, megelőzni, vagy segíteni azt, hogy inkább stagnáljon a probléma, tehát hogy az állapot. Sajnos ez egy olyan betegség, ami előre halad az évek során, és inkább csak arra lehet fókuszálni, hogy ne romoljon, ne legyen rosszabb az állapot. Tehát ritka az, akkor, tehát van egy olyan fajta demencia, aminél megtörténhet egy teljes gyógyulás, de ezt igazából nem is szokták minden esetben így definiálni, hogy demencia. Tehát maga az Alzheimer kornál, hogyha ez megtörténik a diagnózis, akkor nagyon fontos az, hogy amikről beszélgettünk, hogy akár az étrend, akár a mozgás, akár az, hogy olyan feladatokat lásson el az illető, amivel a szellemi frissességét minél tovább meg tudja tartani, ez segít abban, hogy a kornak, tehát az Alzheimer kornak az előre haladását késleltesse.
Másik kérdésem az volna, hogy egy Alzheimer kóros ember csak Alzheimer kórossal létesíthet kapcsolatot, vagy létesíthet normálisan is.
Hát ugye a kapcsolatok azok sokfélék, hát én azt gondolom, hogy nem ez kell, hogy a kapcsolatot meghatározza, hogy ki milyen betegséggel küzd. Ugye, ahogy így említettem, idős otthoni ellátásban én többször tapasztaltam azt, hogy ha házaspárok kértek elhelyezést, akkor nem mind a két tagja volt a házaspárnak demenciával élő személy.
És az hogy az Alzheimer kóros, meg a normális, hogy reflektáljon egy Alzheimer kórossal a normális ember, ha már házas, illetve ha élettársi kapcsolatban van.
Ugye pont ezekről kezdtem el beszélni, hogy azoknak a hozzátartozóknak, akik demenciával élő személlyel élnek együtt, vagy gondozzák, nagyon sok olyan nehézséggel kell megküzdeniük, vagy szembenézniük, amire fontos felkészülni. De és például... Igen?
Arra vagyok kíváncsi, hogy ezt a demenciát az illetőnek előtte tanulni kell. Mielőtt kapcsolatba lép, illetve házastá, vagy hogy mondjam, már egybe vannak az illetőzzel.
Hát az fontos, hogy bármilyen betegségnél tudom én ezt javasolni, hogy ha a családunkba előfordul akár magas vérnyomás, akár cukorbetegség, vagy szenvedélybetegség, nagyon fontos, hogy a család erről minél több ismerettel rendelkezzen. Tehát ugyanígy a demenciával kapcsolatban is nagyon fontos a demenciáról, ennek lefolyásáról, a szakaszairól, a tüneteiről, az, hogy milyen segítségnyújtási lehetőségek vannak, akár ott önöknél a településen, vagy a megyébe, mert azért nagyon sok terhet kell elviselni a hozzátartozóknak. Tehát ez nagyon, nagyon fontos rész, és nagyon jó, hogy rákérdezett erre. Igenis, a hozzátartozóknak erről a betegségről minél több mindent kell tudni. És pontosan én azt gondolom, hogy ahogy minél több információval, ismerettel rendelkeznek a hozzátartozók, akkor sokkal jobban megy ez a megértés, a másik megértése, a másiknak a beleérezni azt, hogy fú, hát ő most milyen helyzetben lehet, és hogyan érezheti magát. És éppen ezért akár ez a kapcsolatot erősítheti is, hogy több mindent tudnak a másiknak a betegségéről és ezeknek a kezeléséről. Tehát maga, amiről... Tessék?
Bocsánatot kérek, hogy megszakítom a gondolatot. Azt akartam még megkérdezni, hogy ezt iskolában hol tanítják? Hogy hogyan kezeljük az ilyen élettársat, hogyha ilyennel kerül az egyén, vagy esetleg én szembe, hogy ezt valahol tanítják.
Igazából Ugye jó lenne, hogyha ez szinte minden iskolában valami tanterv része lenne, olyan iskolákban, ahol egészségügyi, szociális és főleg idős ellátással foglalkozó szakembereket képeznek, ott valószínű erről szó esik. Amit én tudok, hogy van demencia szakgondozói képzés, ott mindenféleképpen ennek a főbb témáit, erről szót ejtenek. Tehát, hogy, de én nem gondolom, hogy ezt így eddigiekben az iskolákban annyira fókuszáltan foglalkozták. Tehát, hogy annyira a középpontban lett volna ez a téma. Mostanában más szakembereknek, vagy bizonyos szociális képzésekbe erre van lehetőség ebben a témában képződni.
Köszönjük szépen a kérdéseket, és akkor én kérdezem tovább Andrát, és hogy ennyire látszólag, hogy ennyire érdeklődnek, öröm egyébként ezt hallani. Még mindenképpen szeretném megkérdezni a segítő helyekről, a nappalellátásról, a bentlakásos intézményekről, az Alzheimer kafékról, hogy vajon beszélne nekünk ezekről a lehetőségekről.
Természetesen szívesen, hiszen ahogy az előbbiekben is beszélgettünk a hozzátartozóknak a terheiről, én azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lehetőség, hogy már Magyarországon is az Alzheimer kafék, memória kafék hálózata elkezdett működni. Itt igazából arra van lehetőség, hogy hozzátartozók, vagy olyan szakemberek, vagy akár érintettek is elmenjenek, beszélgessenek aktuális kérdésekről, őket érintő témákról, ami egy demenciával élő személynek, vagy családnak nehézségeket okozhatnak. Akár örömökről is, akár bánatról is, akár nehézségekről, vagy olyan ügyintézésbeli problémákról, ami nehézséget okoz sokszor, amikor a demenciával élő személy szembe kerül mondjuk egy hivatali ügyintézéssel. Én több ilyen Alzheimer kafén részt vettem az országban. Én bátran javaslom, hogy aki érdeklődik, akkor a település környékén nézzen szét, mert nem, tehát Budapesten szinte minden kerületben havonta egyszer vannak ilyen programok. Tudom, hogy több vidéki településen is van ilyen jellegű összejövetelek, általában az esti órákban, de amit említettem, a Inda honlapon, www.inda.hu-n, ott lehet követni azt, hogy meg is hirdetik, hogy milyen témában havonta egyszer, mikor és hol működtetnek Alzheimer kafét, vagy memória kafét, többféle módon lehet ennek utána érdeklődni. Ez egy kötetlen forma, ez azért jó, hogy kicsit általában valami kávézóba, cukrászdába, vagy művelődési házba, olyan helyen próbálják ezt megszervezni, ami nem stigmatizál, mert ahogy már említettem, én azt tapasztaltam, hogy magával a demenciával, ezzel a kérdéskörrel sokszor nagy az ellenállás, vagy a családba is bagatelizálnak egy-két tünetet, és hogy itt lehet őszintén beszélni nyíltan, hiszen olyan szakemberek, olyan személyek vannak jelen, akik valamilyen szempontból érintettek ebben a betegségben, kérdésben és problémában. A demenciával élők nappali ellátójának a hálózata még azért folyamatban van a kiépítése, tehát több idős ellátás mellett már van ilyen, de még azt gondolom, hogy itt van hova fejlődni.
Köszönjük szépen, és most hallgassuk meg egy következő zeneszámot, a Több erőt, több szeretetet című.
Good.
Csak Jézus Krisztus, önök a Mária Rádió hitértelen gyógyulás műsorát hallják. A műsor vendége Márton Andrea, és a demenciáról, a kóros szellemi hanyatlásról beszélünk. Én Mahó Adrien vagyok. Az utolsó kérdésem a nappali ellátása bentlakásos intézményekre vonatkozik, hogy még beszélne nekünk arról, hogy milyen segítőhelyek vannak ebben a betegségben.
Igen, a zeneszám előtt ugye megemlítettük az Alzheimer kafékat, memóriakafékat, amik inkább egy lazább, ilyen klubszerű tevékenységek, igazából civil kezdeményezések nagyon sokfele az országba, és tehát ezek nem intézményesített formában tudnak segíteni, de én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség hozzátartozóknak is, hogy egy kicsit legyen lehetőségük beszélni olyan akár szakemberrel, akár más érintett családtagokkal, akik már mondjuk régebb óta küzdenek, vagy próbálkoznak a demenciával élőnek a életkörülményein javítani. És hát ugye már egy szakmaibb ellátás a nappali ellátás, tehát a demenciával élő személyek részére most már egyre több helyen nyitottak meg nappali ellátókat. Nagyon sok helyen önállóan, tehát több településen, de van, ahol egy idős klub mellett működtetik. Amit fontos tudni, és amiért javasolnám, és örülök, hogy beszélhetek erről, hogyha egy családba gondoznak demenciával élő személyt, a nappali ellátás lehetőséget biztosít arra, hogy a nap közben a hozzátartozók el tudják intézni a saját dolgaikat, kapnak egy kis úgymond levegőt, fel tudnak lélegezni a 24 órás jelenlét és szolgálat mellett, és itt professzionális segítők, profi körülmények között megteremtik azt a biztonságos légkört, adnak lehetőséget a fejlődésre, akár olyan foglalkozásokat szerveznek, ami nagyon fontos a demenciával élővel, és a másik, hogy a kapcsolatai nem szűkülnek be, mert nagyon sokszor a demenciával élő személyek kapcsolatai beszűkülnek, pont amiatt, hogy már nem ismeri meg, nem tudnak minden témáról annyira vidáman egyeztetni, tehát nagyon sok olyan gátló tényező van, ami miatt egy kicsit így a szociális kapcsolataik beszűkülnek, és ezért az ilyen nappali ellátóba kötődnek új barátságok, vagy akár olyan új dolgokra rájön, hogy ő szívesen kézműveskedik, vagy tudom, hogy több nappali ellátó mellett akár működik, például ilyen kisebb kert, vagy bármiféle olyan állatgondozásra alkalmas hely, ami segíti a demenciával élőnek a minél magasabb szintű működését. Nagyon sok helyen zeneterápiával is foglalkoznak, hiszen a zene az egy olyan eszköz és műfaj, ami nagyon segíti a demenciával élőknek úgy, hogy a memóriáikat minél inkább karban tudják tartani.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a műsorba, és ennyi hasznos tudnivalót mondtál. Tehát beszéltünk a kezdeti jelekről, hogy mennyire fontos ezekre figyelni. Beszéltünk, hogy ezt a betegséget lehet késleltetni, hogy mennyire fontos a táplálkozás, a testmozgás, a használata az idegsejtjeinknek, a tanulás. Beszélte nekünk arról, hogy hogyan, mennyire fontos a hozzátartozóknak a hozzáállása, a türelem, a megértés, mennyire fontos, hogy ők magukkal is foglalkozzanak. Szó volt az Alzheimer kafékról, a legjobb barátmodellről. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent kell tanulnunk még. És talán a legfontosabb tanulsága számomra az volt, hogy ez nem egy szégyellendő betegség, hogy nagyon fontos felvállalni, szembe kell nézni vele, és törődni kell vele.
Igen, én nagyon köszönöm azt, hogy így beszélhettem a műsorodba, műsorotokba erről a demenciával élők, illetve a hozzátartozóknak a nehézségeiről, vagy a mindennapi küzdelmeiről, hiszen a Katolikus Szeretett Szolgálatba végzett munkám során ezt nap mint nap láttam, hogy mennyire fontos, és egy kicsit ilyen küldetésemnek is érzem, hogyha van erről lehetőségem beszélni, de hál' Istennek a Katolikus Egyház berkeim belül nagyon sok jó szakember van, és igazából most nagyon sok témát érintettünk, de hozzá kell tenni, hogy minden csak egy kicsit így a felszínen, mert a legjobb barát modellről is még csak így felszínesen beszéltünk néhány szempontot, de én azt gondolom, hogy ha még van lehetőség, akkor én szívesen ajánlok más kollégákat is, hogy beszélgessenek itt veled a műsorba, és egy-egy témát el lehet még jobban mélyíteni, hiszen erről nem lehet eleget beszélni, ez egy olyan téma, mert most a mindennapjainkban azért lehet látni, hogy ez egyre nagyobb kihívás lesz.
Nagyon szépen köszönjük ezt a lehetőséget, és élni is fogok vele mindenképpen. A következő adás tehát egy hónap múlva, 4 hét múlva, kedden 16 óra 50 perckor lesz, és hasonlóképpen a demenciáról lesz szó. Márton Andrea mellett még egy vendéget szeretnénk vendégül látni, és számítunk a hallgatóknak a hozzászólásaira, és elköszönünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánok!
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek zárva, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti
értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsorát hallották.
A Mária Rádióban hallható egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésükkel kapcsolatos műsorok újabb és újabb hanganyagai érhetőek el honlapunkon. A Mária Rádió honlapján kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található betegség gyógyulás csempére. www.mariaradio.hu